Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, elindul a mai Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, február 20-a csütörtök reggel van, pont 6:30, így indulunk Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
Tegnap kaptam egy olyan hosszú ismétlést, hogy 35-kor indultunk, már vártam, hogy a mérnök fog-e írni.
Igen.
Mert ugye ő nagyon...
Elnézést, azt én csináltam.
Igen,
gondolom. Az volt a legjobb beszélgetés,
hát,
és nem
van
lehetett
ilyen, van
kikerülni.
Ilyen, igen. Néha, hogy egész egyszerűen a tartalom megéri, hogy a másnapi indítást elcsúsztassuk, de most nagyon precízek vagyunk. Egyébként megúsztam, nem írt a mérnök úr tegnap valami oknál fogva. Lehet, hogy nem hallatta, vagy lemaradt az elejéről, mert ő nagyon figyeli, hogy mikor indulunk. De ez most nagyon pontos, ez a mai.
Szerintem elfelejtette.
Vagy elfelejtette, igen. 0636 980 980 SMS, WhatsApp, Viber számunk. Ez Gézu már írt is egy rövid szösszenetet az önzetlen szerelemről, ugyanis azt írja félpercesében, hogy néha csak arra vágyom, hogy reggel valaki odabújjon hozzám, megcorogassa az arcomat, esetleg a fülembe súgja, édesem, ma utaltam a számládra $2 millió.
Az a helyzet, Géza, hogy ebből bármelyik része nagyon jó.
Igen,
tehát ha nem
igen.
teljesen egészében érvényesül ez a dolog, vagy lesz valósága, hanem csak részleteiben, már mindegyik része tökéletes.
Így van, abszolút. Várunk természetesen útinfókat is, én szerintem elég sűrűnek, hát az Erzsébet híd, az tök tele volt az összes sáv Pestre.
Igen, sűrű a forgalom.
Menet. Úgyhogy sűrű volt a forgalom.
Tegnap elaludtam, írja a mérnök.
Itt van.
Jó, lebuktál, ez mérnök
volt
úr.
Lebuktál, igen, akkor ez volt az én mázlim, mert különben kaptuk volna biztos. Azt mondja, hogy pirkadatos, mínuszos, jó reggelt kartársak, 9 fokot mért mínuszban. Kartársak és
Zsuzsi.
A köztegnapi?
Nem.
Ja, aki most is hallgat minket. Ja, igen, mert mondta a Zsuzsi, hogy ha nincs itt, akkor is hallgat minket. Erősödő forgalmi viszonyok mellett 26 perc, 17 másodperc, ugye? Ez sem egy jó idő. Szerencs utcai lámpa még kellemes.
Igen, 23 perc szokott lenni.
Igen, az az optimális, ez már csúszik az erősebb forgalom felé. Úgyhogy úgy látszik arra felé is igaz, amit én megállapítottam a Balatoni út, Budaörsi út környékéről, meg a hegyalja Erzsébet híd. De hogyha ti láttok máshonnan, vagy tudtok máshonnan, infót azt várjuk nagy szeretettel.
Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Aladár nevű hallgatónak, az álmosoknak is, akik nem véletlenül azok, ilyenkor jobb visszabújni. Tényleg mínusz 9-ben, meg mínusz 8-ban, meg ezt az egészet most komolyan tényleg, én már érzem a tavasz szelét, és ez mi ez már? Értem én, hogy el kell pusztulni minden kártevőnek, meg minden, de nekünk nem.
Hát ahhoz meg lehet, hogy kevés, tehát azért már van egy pár napos
jelideg.
Nekünk nem kéne, igen. Az lehet, hogy nem lesz elég, arra meg viszont igen, hogy fagyoskodjunk itt még az utolsó
igen.
napjaiban a télnek, de hát ez van.
2008 óta ez a pipázás nemzetközi napja. A mai...
Így van. És van még egy eseményünk. 1962-ben John Glenn, az első amerikai űrhajós megkerüli a Földet.
Mármint, hogy az a űrhajóval.
Igen.
Tehát nem úgy volt, hogy ő volt az első amerikai űrhajós.
Igen, leszerelt majd... űrhajós, fölvett egy hátizsákot.
És mint a Forrest Gump elindult, és igen. megkerülte a Földet. Nem, ezt egy űrhajóval tette, viszonylag gyors volt így. ez a dolog.
Születésnaposok közül mazsolázgassunk. Ráth Károly magyar ügyvéd, Budapest első főpolgármestere. 1821-ben született, ugye az ő érájában, amikor ő először megválasztották, volt a három Károly korszak, mert ő volt a főpolgi, a Kammermayer Károly a polgármester, és a Gerlóci Károly meg az alpolgármester, és így voltak ők a három Károly.
Munkácsi Mihály magyar festőművész is ezen a napon született 1844-ben.
Éppen még látható, azt hiszem, a kiállítása, ugye? Nagy Munkácsi
lehet.
Kiállítás, igen.
Nem tudom, meddig tart. Enzo Ferrari, 1898-as születésű ő, te kit emelnél még ki?
Happy Ball francia írót mindenképp, ugye több, hát kettő biztos, a Hidakváj folyón és a Majmok bolygója. Népszerű regények megalkotója, írója ő. Ibrahim Ferrer, kubai zenészt mindenképpen.
Akkor Robert Altman, filmrendező.
Igen,
rengeteg fantasztikus
is vannak.
Sidney Poitier, Oscar díjas színész, rendező. Ő is ezen a napon született. Cindy Crawford, 66-os amerikai fotomodell.
Daniel Vali, tegnap mondtam pont, hogy én minden Óze díjast berakok, mert ez egy zseniális dolog, hogy az epizód szereplőket is díjazzák. Azt hiszem egyébként Gobi Hilda találta ki, és ő alapította, lehet, hogy ez most butaság, de valami ilyesmi rémlik. Magyar színésznő, aki kapott ilyet.
Azt mondja, hogy Kurt Cobain, és ezen napon született 1967-ben is, Rihanna 1988-ban. Azért érdekes, mert tegnap végül is kimondták a szerelmére, az ASAP Rockyra, hogy nem bűnös abban a lövöldözésben, és ott volt a tárgyaláson a Rihanna, és nagy örömködés volt, meg ünneplés, úgyhogy este biztos volt valami buli. Úgyhogy hát ez lázban tartotta az amerikai szennylapokat és a...
Igen, ez nagy hír volt. Bocsánat, csak közben ránéztem, valóban Gobi Hilda alapította végrendeletében az Ózedéjat. Budai házának halála utáni értékesítéséből befolyt össze 2/3 szánta a díj alapítására 1989-ben, akkor 5,3 millió forintot, gyanítom, azt azóta sikerült gyarapítani.
Milák Kristóf is ünnepel, hogy a sportolókat nézünk, ezen a napon született 2000-ben, és Túróci Őrs, jégkorongozó is, ő 92-ben.
Jó, hát elfogyott a listánk, úgyhogy szerintem egy korai muzsikával bele is csaphatunk, és
jó.
Jöhet az első.
Abszolút pozitív vibe-okat terveztem a mai napra, jöjjön a Twiddle.
Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
Millás reggeli.
Na nézzünk egy-két irományt.
Fú, hát találtam én is érdekeseket. A G7 reggeli cikkében azt a kérdést teszik fel, hogy g7.hu gazdasági sztorik érthetően, hogy hogy marad így versenyképes a japán autó? És az autóipar kilátásairól beszélnek, Donald Trump beiktatása óta nem csak Európában borúsak, sőt ugye az új amerikai védővámok a távol-keleti szereplőket érintik a legérzékenyebben. A kínai gyártmányok mellett a kanadai és a mexikói gyártásra kivetett, majd felfüggesztett vámok nehéz helyzetbe hozzák a japán és dél-koreai gyárakat is. Hát itt van például a Nissan és a Honda, ugye, amelyekre a közelmúltban nem csak jelentős mexikói jelenlétük következtében szegeződött nagyobb figyelem, hanem az együttműködés lehetősége miatt is, amiről beszéltünk. Erről szól a cikk, tehát, hogy ők hogy maradnak így versenyképesek. Most egyébként a legutóbb azt mondta Trump, hogy 25% és szépen növeli. Tehát ez csak egy kezdeti 25%, azzal nincs baja, hogyha oda viszik a gyárakat Amerikába, és ott gyártanak.
Klassz. Ha már versenyképesség, akkor egy kiváló szerző pennájából egy cikket hadd citáljak ide, a Forbes online-on jelent meg, és Ács Gábor rábukkant egy 3 éves bónusz kötvényre, ami a jövő héttől 7,5%-ot fizet, az pedig azért már egészen rendben lévő kamat, és még reál kamatot is, hozamot is tartalmaz, akkor is, hogyha a januári sokkoló inflációs adat után ugye az elemzők is följebb tolták az idei várakozásokat, akár 4,5-5 köré az átlagos várható éves inflációt. Ez egészen...
Hát de pont kedvezelnek, ugye, mert ez változó kamatozású, hogyha jól tudom.
Igen.
És azt, ahhoz nézik pont, hogy milyen inflációs, illetve hogy áll a helyzet.
Van, hát,
hogy nem úgy tűnik, hogy itt most
igen,
ez csökkenni fog.
Korábban is a fölfelébe a bónusz volt érdemes, tehát fölfelébe, hogy az infláció követője az veszteséget produkált, mert mindig a visszamenő inflációhoz kaptad a prémiumot, tehát lehet, hogy ültél egy 10%-ban, miközben már 15 volt az infláció, akkor is a bónusz volt fölfelé menetbe, tehát az infláció növekedésekor a jó döntés, úgy látszik, hogy most is ez, és az infláció követő kevésbé. Tehát a force.hu-n. A portfólió...
Aha, remélem azt nézed, amit én...
A külföldre azt. Talicskázott pénzeket. Mm-hmm. Igen, így van, így van. 21 óta, azóta a legnagyobb az érdeklődés a devizás megtakarítások iránt, ami egyébként nem baj, főleg ahogy nézem az arányokat, egy teljesen egészséges 27%-os részt tart az átlag megtakarító a folyószámláján lekötött betétekben heverő pénzük esetében. Egyáltalán nem ördögtől való az, hogy devizában is diverzifikáljunk, főleg egy ilyen kis devizánál, ami egyébként rendszerűen gyengül, tehát bármilyen periódusan, hogyha visszanézünk, nem tudom, 10 éveket, akkor azért folyamatosan veszítget az értékéből. Nem beszélve ugye egy ilyen sokszerű megugrásról, úgyhogy ez teljesen rendben van, a portfolio.hu-n lehet erről többet olvasni.
Egy érdekesség még belefér, Pompeit fosztogató sírabló bandát kapcsoltak le az olaszok.
Helyes.
Olvasható a Telexen, a bandánál bronzból vert pénzérmeket, kerámia tárgyakat találtak, különböző fúrógépeket, hát nyilván azzal fosztogattak.
Igen, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy hogy függ össze az infláció emelkedése és a földbe állt akkumulátorgyártás idehaza, az a 24.hu-ra látogasson el, ahol arról lehet olvasni egy cikket, hogy az látszik jól, hogy mekkora kockázatot jelent Magyarország számára az egyoldalú kitettség a járműipar és az akkumulátorgyártás felé. A GDP alakulása szempontjából kritikus, hogy ezek az ágazatok hogyan teljesítenek 2025-ben, hiszen ugye nagy súllyal vesznek részt benne, tehát ha nem sikerül beindulni, akkor az elemzők által most vált 1,5-2% körüli növekedés is veszélyben lehet. 24.hu tehát.
Közben na. Persze, nyilván nem tudjuk kikerülni, Dermedten figyelik, írja a 444, hogy Trump úgy beszél, mint Putyin, és hát lényegében összefoglalja azokat az eseményeket. Pont a Feledi Botondnak a hírlevelét olvastam, ahol egészen szépen összefoglalja azt, hogy milyen helyzet tárul azzal elénk, hogy Donald Trump konkrétan putyini dogmákat mond el. Teljesen megváltozott az elmúlt pár napban a hozzáállása Volodymyr Zelenszkijhez és Ukrajnához, miközben a másik oldalról elég óvatosan kell fogalmazni, de a Financial Times-ban volt egy nagyon érdekes cikk arról, hogy lehet, hogy elérhető nem fizetősen is, hogy ugye még annak idején, amikor a Biden kormányzat volt, akkor felvázoltak egy tervet az ukránok, amelyben a különböző ritka földfémeket és mindenféle ásványanyagokat, mint például kobalt, lítium, titánium, egyébként szén is, tehát az amerikai iparnak az is tök jó, ezeket felajánlják valamilyen kompenzációs formában. És most azt mondják ugye az ukrán tanácsadók, hogy ez lehet, hogy elhamarkodott volt, mert nagyon felkeltette Trump figyelmét. És most úgy tűnik, hogy a legújabb terv, amit szeretne Trump, az az, hogy ezt Einstein-dolja, amerikai koncesszióba veszi konkrétan ezeket az anyagokat, és a cserébe pedig olyan sok mindent nem úgy tűnik, hogy adna, azon túl, hogy diktátornak nevezi Zelenszkijt, és kihagyja a tárgyalásokból. Szóval egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa helyzet tárul elénk, amire hát, hogy is mondjam.
Hát egyelőre a helyzet jelen állása szerint úgy látszik, hogy kicserélünk egy problémát egy másikra,
hát,
mert
ja, nyilván... több másikra, igen.
Igen, Európa sem nézi ezt annyira jó szemmel az Európai Unió, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mivé fejlődnek ezek a tárgyalási folyamatok, lehet, hogy csak az eleje keményebb, aztán majd menet közben puhul, fene tudja, majd meglátjuk. Jó, van-e még egyebünk?
Nem
hát
találtam.
Akkor még egy zene belefér, ugye?
Zenét szeretnél?
Nem? Na, csak kérdem, te vagy a kormányos, kérlek
szépen. Hát azt gondoltam, tőzsdézzünk, és akkor utána majd
jó, lesz valami.
Hogy lesz.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát azt lehet elmondani a Budapesti Értéktőzsdéről, hogy az OTP mentette meg a Buxot attól, hogy egy nagyobb esést kelljen elkönyvelnie, így megúszta egy 1,1%-os mínusszal a Bux. 88.606 ponton zárt, ez 64 ponttal kevesebb, mint az előző napi, és ahogy említettem, egyedüliként az OTP emelkedett 0,5%-kal 24.640 forintra. A MOL az 0,6%-kal esett 2994 forintra, a Richter nagyobbat 1,8%-ot 10.850-re, de ott egy egész jó kis rally volt az utóbbi időszakban, tehát nem annyira ijesztő ez a mértékű esés, inkább csak egy korrekció vagy profitrealizálás lehetett. A Magyar Telekomban pedig 0,1% volt a mínusz, 1438-ig csorgott le az árfolyam.
Hát a legfontosabbat nem mondod.
Nem, mi volt a
legfontosabb? A 4IG.
Az a legfontosabb?
Nem, csak mondom, figyelj,
nem is hát látom.
Ez óriási
hír
látom, volt.
A SpaceX-nél járt Jászai Gellért,
kilőtt a 4IG árfolyama, ez a hír.
Aha, és azért, mert ott járt, ezért kilőtt az
ár. Így van.
Jó, 16,5%, kicsit díjazta.
SpaceX, Musk úr, tudod, igen. Legnagyobb szövetségesünk, Trump úr, stb.
Igen, van műhold
így
programunk.
Így van, abszolút.
Tehát, aha, értem. Bizony. 1658 forinton járt a 4IG, vagyis ott zárt, bocsánat, nem. Jászai Gellért járt Elon Musknál, és az árfolyam állt meg 1658 forinton.
Úgyhogy ez elég szép volt. Na hát Amerikában érdekes nap volt. Közben volt egy érdekes hír a BlackRock-kal kapcsolatban. Ugye az amerikai tőzsdefelügyelet fokozatosan távolodik a Biden adminisztráció idején kialakult működésétől, és ennek keretein belül most az orrára koppintanak minden cégnek, akik túlzott befolyással bírhatnak számos tőzsdei vállalat döntéshozatalára. A BlackRock megértette az új idők szavát, ők hátrább lépnek. Ez is a Financial Times írta meg. Ugye ez a világ legnagyobb alapkezelője, igen, a BlackRock, és ideiglenesen leállította a részvényesi egyeztetéseket, miután az SEC új iránymutatást fogalmazott meg. Ezen kívül még a ESG sztoriban is egy kicsit úgy tűnik, hogy visszavonulót fújnak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Úgyhogy ez volt az egyik érdekesség, a másik meg az, hogy az európai tőzsdék azért eléggé megsínlették itt az elmúlt időszakot. Iránymutatással indult a szerdai kereskedés, aztán eléggé vegyes nyitás volt, majd csúnya zárás Európában. Hogyha megnézzük egész pontosan, akkor az lett, hogy 0,6%-os mínusz a FTSE-nál, 1% fölött a CAC-ban, a DAX majdnem 2%-os mínusszal zárt, az Euronext 0,6%-kal. Ázsiában is mínuszos a kép, a Nikkei 1,3%-os mínuszban van. A Shanghai Composite tartja magát, de éppen csak a pozitív nullában van, a többiek alapvetően a negatív oldalon. Amerikában viszont a negatív hangulat ellenére volt egy fordulat, és elindultak fölfele zárás előtt nem sokkal a papírok, 0,2-0,1%-os plusz az S&P-ben és a Dow-ban, éppen hogy plusz a Nasdaq-ben.
Az ázsiai hírmagyarázók, amikor mínusz, mindig a Trump tariff jitters van. A tarifák.
Hát az abszolút, a japánokat
paráznak.
Nagyon érinti.
Kétségtelen, igen, hogy ez
hagyja lefelé. Ráadásul a Panama csatornás balhé is érinti a japánokat, mert Kína után talán Japán a legnagyobb használója a Panama csatornának, úgyhogy az se tetszik nekik. Ha a céghíreket nézzünk, külön a Super Microcomputer daliáskodott az amerikai tőzsdén, darabszámban vele kereskedtek a legtöbbet, és 8%-os plusz volt benne. Az Nvidia egy picit visszacsúszott, 8,2%-kal, és az Intel is, ja, hát az Intel nem kicsit, az Intel 6%-os mínuszt hozott össze, a Palantir Technologies is 10%-os mínuszt, de a Rigetti, az új nagy kedvencem, 4,8%-os plusszal tartja magát az élbolyban, amit még ki lehet emelni, az 1,8-as Tesla pluszban, és hogy hol van ez? Ja, és a Ford 0,5%-os pluszban zárt a Ford. A Warner Brothers pedig 2,5%-os pluszt hozott össze. Azt hiszem, hogy ezek voltak az érdekesebbek az amerikai tőzsdéről.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Igen, ez így van, azt tartalmazott, de mi még itt vagyunk, és a remélem a kedves hallgatók is itt vannak, úgyhogy lehet most az eddig meg nem kérdezett és fel nem olvasott üzeneteket felolvasni.
Varta!
Aztán pedig...
Ha-ha, 80
mi van a Vartával? Igen,
ment,
igen, igen.
Azon pedig múltkor, amikor rákérdezett egy hallgató, elgondolkodtam, hogy az annyira a nullát árazzák, hogy ilyenkor... Aha. Lehet, hogy mondta, adásban mondtam,
igen,
adáson valakinek mondtam, hogy ilyen opciószerűen, tehát egy keveset rá lehet tenni, mert innen marha nagyokat tudnak pattanni a papírok, és egy Varta azért nehezen adja meg magát, tehát ott lehetett erre számítani, erre tessék. Egy szerény 80%-kal vétette észre magát a parketten. Kaptuk a hallgatótól, persze.
Így van.
Igen.
Jön Czoller Andi.
Czoller Andi?
A legfrissebb hírekkel, vele, tényleg?
Úgy, na, elhiszem
pedig
neked.
Fog.
Jó, oké.
Okay.
Utána viszont mi jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án február 20-a csütörtök reggel van, ez már csénytek. 7 óra 8 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is, majd mindjárt megnézzük, hogy miket írnak. De
hát ami fontos kicsit... az, hogy kigyulladt egy mentőautó az M30-as autópályán, a forgalmat leterelték a Strádáról a műszaki mentés idejére, úgyhogy ott biztos, hogy nehezebb lesz közlekedni.
0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber számunk ez. Mondunk egy pár budapesti információt, addig is írhattok nekünk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Nos, ez egy örök kérdés, és szerintem többünket foglalkoztat, hogy mi történik akkor, hogyha leáll a Budapest Go, és ugye abban van a jegyed, és mondjuk felszálltál, érvényesítetted, de menet közben lepukkan, és mondjuk egy kifele ellenőrzést nem tudod felmutatni, hogy mi a helyzet. Márpedig egyébként ez történt, hogy leállt egy időre az alkalmazás, és ez még kedden reggel volt, és az applikáció használta közben felhasználók lassulást, vagy akár hiba üzenetet is kaphattak, tehát nem tudtak hozzáférni az elektronikus jegyeihez. És a Metropol vizsgálta, hogy mit tehet az utas akkor, ha akkor büntetik meg, amikor nem működik a Budapest Go.
De akkor megbüntethetik?
Hát az van, hogy a Budapesti Közlekedési Központ szabályzata szerint az utas felelőssége, hogy rendelkezzen érvényes jeggyel vagy bérlettel, és a szükség esetén fel tudja mutatni.
Jó, de hogyha megbüntetik, és mondjuk feltételezzük, hogy utána be tudja mutatni, hogy az valahogy érvényes volt, akkor is egy csomó időbe került, és azt a pótdíjat, azt a minimál pótdíjat, azt be kell fizetni, nem? Vagy ilyenkor azt eltörlik? Vagy?
Az van, hogy az ilyen váratlan technikai problémák esetén az utasnak korlátozottá válnak ugye a lehetőségei. Hú, lehetséges megoldások, hát nem túl biztató, azt mondja, képernyőfotó. Tehát minden egyes jegyérvényesítésről csinálsz magadnak egy képernyőfotót, ez nem tudom mennyire reális, de
biztos,
hogyha
hogy nem reális.
Nagyon előre látó vagy és nagyon parázol, akkor ez lehet egy papír alapú jegy, hát köszi szépen.
De figyelj, a képernyőfotót azt nem arról a kis figuráról kell készíteni, hanem már a
arról a kalózos QR-kódról, amivel ő csekkolni tudja, hogy mi a helyzet, igen. és utólagos reklamáció jöhet még szóba, amennyiben valakit megbüntetnek egy technikai hiba miatt, érdemes lehet utólag panaszt tenni a BKK-nál és igazolni, hogy a jegye vagy bérlete valóban érvényes volt. Kérdés, igen, hogy amit te is mondasz, ilyenkor elkerülhető-e az, hogy ellenőrzéskor nem tudtad fel. Tehát a szokásos utólagos igen. bemutatás, ami egy ilyen csökkentett.
Csökkentett díj, de meg ráadásul de, neked kell oda menni, tehát egy csomó pénz, hát meg idő a dolog, úgyhogy ez egy érdekes kérdés tényleg.
Azt mondja, hogy megkeresték a BKK-t, és azt a választ kapták, hogy tájékoztatjuk, hogy a Budapest Go applikációban felépő hibából adódó ideiglenes fennakadást azonnal észleltük, és nagyon gyorsan reagáltunk a felhasználók kényelme és zavartalan utazása érdekében. Jó, ez a bullshit rész. A BKK azonnal értesítette a jegyellenőröket, az utas koordinátorokat, a járművezetőket és minden közlekedési szolgáltató partnerét is, így a hiba fennállása alatt méltányosan jártak el a jegyellenőrzés során, azaz figyelembe vették, ha egy utas a hiba miatt nem tudott érvényes jegyet felmutatni. A Budapest Go applikáció megbízható működése kiemelte.
Hát ez jó, ez, csodás. Okay, ez jó ez a része. Tehát ez máshogy nem lehet akkor ilyenkor csinálni valószínűleg.
Hát ez jó ez a része, de azért van ebben egy szubjektív elem. Tehát most,
hát, hogy ő dönti el?
Hát most az, hogy értesítem a kollégákat, hogy méltányosan járjanak el, és mi a méltányos? Most
Ja, ezt értem. Ellenőr, nekem nem fordult még ez elő, tehát én nem tudom.
Nekem se, de azért ez egy nagyon izgalmas probléma. Jó, hát azért ezzel annyira sokkal okosabbak szerintem nem lett.
Legalábbis felhívtuk a figyelmet arra, hogy van egy ilyen, és érdekes, valószínűleg erre lesz valami megoldás. Megindokolta a főváros, hogy miért nem készülhet többé gyírosz és kürtös kalács a budapesti aluljárókban, mert ugye, hogy az év elejétől tiltották meg ezt a sütést, és a közlemény szerint a sok évtizede kialakított aluljárók elektromos hálózata nehezen bírja a gépek terhelését, valamint a csatornába kerülő ételmaradék és zsiradék komoly dugulásokat okoz.
Úgyhogy, és ez most derült ki?
Lehet, hogy most lett...
50 éve van az aluljárókban girosz, meg krumpli, meg mindenféle
hát
cucc.
Figyelj, lehet, hogy most...
Most arra fáradtak el
most arra
a
vezeték. El.
Most arra dugult el. Lehetséges. Mindegy. Én tegnap is elmondtam, hogy én már rég nem ettem, sőt, múltkor elszörnyültem egy ilyen...
A problémák között tüntették fel, hogy láttam. A zsírfogó használata ugyan előírás, azonban a rendszerbe így is berekerülnek a zsiradékok, és rendszeresek a dugulások az aluljárók csapadék vízelvezető rendszerében, ami a csapadék csatornába öntött ételmaradék és zsiradék okoz. Hát lehet, hogy ugye nem figyelnek oda annyira ezek az árusok, aztán...
Hát igen, ugye pörgés van, sietség van, és akkor...
Hát vagy csak nem törődés,
vagy,
ugye?
Vagy a nem törődés, hát az a rosszabbik.
Hát igen. Most láttam ugye az egyik ismerősömnek a Facebookján, hogy jártak el a felújítás során a fürdőszobában és a WC-ben, tehát minden sít oda ment a toalettbe, és amikor ugye például a sítben benne van a csemperagasztó, meg az ilyesmi, akkor az egész úgy, ahogy van.
Írja valaki, hogy most mondta el Andi a hírekben, hogy nem lesz általános a tiltás az aluljárókban. Na tessék. Akkor...
Igen, elnézést. Igen. Köszönöm. Itt voltunk, figyeltem Andit, de közben nagyon sok minden történik. Oké, rendben van. Azt mondja, hogy...
Kaptunk egy képernyőképet a BKK apró.
Minden üzlethelység, illetve fekete. Pavilon esetében egyedi az elbírálás a igen. hírben. Köszönjük szépen a kiegészítést. Van-e még valami, ami ha hogy ne? Hát itt van az a Ferihegyi sztori, ami szintén elhangzott a hírekben, de szerintem érdemes foglalkozni vele, hogyha valaki autóval szeretne a napokban Ferihegyre menni, akkor azzal számolnia kell, hogy a Budapest Airport felújítása júniusig tart, és arra kérik az utasokat, hogy már 2,5 órával járatok indulása előtt érkezzenek a repülőtérre, beépítve ezt a puffert. Ugye a második terminálhoz vezető híd felújításáról van szó, illetve az épület előtti területről, amit ki- és beszállásra használnak, és júniusig a 100E busz a lezárt felső szint helyett az érkezési szint külső ívére érkezik, onnan kell majd bemenni. A belváros felé változatlan helyéről, tehát az érkezési szint felső, belső ívéről indul. Minden esetre nyilván ez csak azokat érinti, akik... Tehát a busz az nyilván pontosan érkezik, illetve hogyha valaki távolabb parkol, és úgy érkezik be Ferihegyre, akkor az is érdekes lehet, hogyha mondjuk transporttal viszik, akkor mennyire nehezíti meg az autós közlekedést ez a felújítás, a transport mikor ér oda. Mindenképpen tájékozódni érdemes, hogyha valaki utazni szeretne.
Igen. Hát többen is írják, hogy nem lehet képernyőfotót csinálni, úgyhogy tényleg nagyon hasznos
tanácsokat gyűjtött
össze a Metropol. Igen. Úgyhogy a probléma még továbbra is
fennáll. Úgy lehet szerintem, hogy egyik telefonról a másikra, tudod, ketten vagytok. Ja, segítetek egymást. Mindenki lefotózza a másikét.
Jó, hát ez... Digitális forradalom messze.
Így van, így van.
Oké.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na hát arról fogunk beszélgetni nem sokára Sándorfi Balázzsal, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével, hogy milyen a helyzetben van a budapesti ingatlanpiac, és nem csak az, hogy milyen helyzetben van, hanem hogy a következő időszakban mi lesz, és ez azok számára, akik mondjuk lakást szeretnének vásárolni, mit jelent. Úgyhogy ez a témánk, addig pedig egy igazi fényterápia, a Bright Light Social Hour következik 2015-ös lemezükről.
Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Megnézzük, hogy a befektetők körében mennyiben népszerű még mindig a budapesti lakáspiac, illetve mennyiben nőhet az érdeklődésük, és mit okozhat ez esetleg az otthonra, a saját otthonra vágyók körében. Sándorfi Balázzsal fogunk beszélgetni, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, nagyon jó kis számokat, adatokat turtatok ki, hogy hogyan is alakult a befektetői lakáspiac. Ugye ez mindig nagyon érdekes, mert gyakorlatilag, hogyha túl nagy vagy túl nagy ott a kereslet, ugye az esetleg az otthonteremtők rovására hajthatja fölfelé az ingatlan árakat. Mit találtatok, hogy hogy állunk ez ügyben?
Ugye alapvetően azt néztük meg, hogy mennyi volt a nettó befektetői kereslet. Ez ugye azt jelenti, hogy minden időpontban vannak befektetői célú vásárlások, de ugyanakkor korábbi befektetők pedig el is adhatnak. Ennek a különbségét tekintjük nettó befektetői vásárlásnak a teljes adott tranzakciószám tükrében. És azt láttuk, hogy 2018-ig tudtunk visszanyúlni az elérhető adatok vonatkozásában, és 2018-tól 2021 közepéig a Budapest ingatlan piacnak átlagosan olyan 35%-át a nettó befektetői kereslet adta. Ez egy borzasztóan magas érték. Utána 21 közepétől ez a 35% leesett átlagosan 5% környékére, tehát egy egészen moderált értékre csökkent le. Ennek az lett valahol az eredménye, bár nyilván ott van a korábbi időszak is, amit nem látunk, hogy vannak olyan kerületek Budapesten, ahol a tulajdonosok mindösszesen 40%-ban foglalják el az ingatlanokat, és a maradék 60% az pedig egyéb célú hasznosítást nyert. Összességében Budapesten ma az összkerület átlagában 68%-ban laknak az ingatlanokban a tulajdonosok. A fennmaradó 32%-ból 14%-ról tudjuk, hogy hivatalosan bérbe van adva, és van egy olyan 14%, amire üresen áll, vagy egyéb hasznosítású címkét tesz rá a statisztika. Ugye valószínűséggel igaz lehet az a sejtésünk, hogy ezen ingatlanok jelentős része is valószínűleg bérbeadottan hasznosult, csak éppen a szürke piacon, tehát a adóoptimalizálással élve nem igazán van bejelentve ezeknek a bérbeadása. Összességében tehát a 960 ezres budapesti lakáspiacon van egy 310-315 ezres olyan lakóingatlan szám, amiben nem a saját tulajdonosa lakik. Mindez összességében azért azt mutatja, hogy már a mai napon is brutálisan magas lehet a bérleti hasznosítás, és ugye erre jön rá a most állampapírból kiáramló pénzekből származó befektetői vétel.
Ugye kérdés, hogy hol van egy optimális arány, mert valamennyi ilyen befektetői lakás kifejezetten jól jön az otthon keresőknek, mert van, aki nem tudja megvenni, és kell valahol egy bérlemény neki. Most azt mondjuk le, hogy nyilván lehetne bérlakás programokat indítani, és akkor azokat bérbe adni, stb. De valamennyire szükség van, hogy hol lehet az az optimális arány, ami mondjuk még nem torzítja úgy a piacot, hogy a befektetői jelenlét mondjuk kifejezetten árdrágító és kizár embereket a vásárlásból, és hol van az, hogy van egy olyan haszna, hogy albérletként tud funkcionálni?
Ez egy következő és mélyebb statisztikai vizsgálat kellene, hogy megnézni az európai fővárosokban mekkora ugyanez az arány. Szerintem a legnagyobb problémát az jelentheti, hogy nincs igazán kínálat, hiszen egyetlen egy számot, hogyha nézünk, hogy az átlagos bérleti díj hogyan viszonyul a lokálisan elérhető jövedelemhez, ebben a mutatóban a legfrissebb statisztikák szerint Budapest egészen rosszul áll, ami azt jelenti, hogy a jövedelmekhez képest egészen drágák a bérleti díjak. És ez csak akkor következhet be, hogy a jövedelemhez képest túlárazzon a bérbeadó, hogyha a kínálattal gond van, tehát sokkal nagyobb a kereslet, mint amennyit érdemben bérben tudnak adni, tehát a bérleti piacon már ma is feszültség van, közvetett oldalról azt látjuk, hogy picit nagyobb kínálatra lenne szükség.
Aha, és ugye ez a bérleti díjtúlárazottság is menne még tovább, hogyha nem húzott volna egy féket az a természetes határ, hogy egész egyszerűen már nem megfizethető a bérleti díj az albérletet keresőknek.
Abszolút, abszolút így van. És hát ugye én azt gondolom, hogy a háttérben természetes trendek vannak. Budapesten termelődik az ország GDP-nek a 37%-a, ezzel szemben a lakóingatlanoknak most így 22%-a lehet mondjuk, 22%-a lehet Budapesten, az új építések száma pedig csekély. És ugyebár a vidékről történő eláramlásnak az elsődleges célpontja értelemszerűen Budapest a gazdasági prosperitás miatt.
Igen. És mi a helyzet azzal, hogy most olvastam egy érdekes összefoglalót arról, hogy lényegében, hogyha megnézzük, hogy mondjuk, mit tudom én, 2010-es évekhez képest az átlag bérhez és a négyzetméter ingatlan árhoz képest valójában nagyjából ugyanannyiba kerül megvenni egy lakást, tehát mindig is drága volt Budapesten. Tehát ez nem változott ez a helyzet az évek során?
Hát ezzel is foglalkoztunk egy kicsit korábban, és azt gondoljuk, hogy az átlagbér az félrevezető. Uh-huh. És itt alapvetően nem is az átlagbér versus mediánbér vitára gondolok, hanem arra, mi azt néztük meg, hogy a lakosság számára rendelkezésre álló teljes jövedelem tükrében. Mert ugye a teljes jövedelem az azt jelenti, hogy nem csak munkajövedelmünk van, hanem vannak szociális jövedelmek, vannak kamatjövedelmeink, vannak egyéni vállalkozásból származó jövedelmek, és hogyha a teljes rendelkezésre álló jövedelemhez viszonyítom az árazást, akkor ma nem csak Budapesten, hanem országos szinten is új csúcson van az árszint, ami teljesen nem más képet mutat, mint hogyha az átlag jövedelemhez hasonlítanánk. Ez alapján én azt gondolom, hogy jövedelem arányában sem lehetünk nagyon, nagyon nyugodtak, hogy jó helyen vannak az ingatlan árak. De mielőtt ezt valaki félreérteni, ebből én nem tudom azt mondani, hogy akkor az ingatlan árak csökkenni fognak, mert pillanatnyilag a kereslet az erősebb, mint a kínálat, igen. És ebben a helyzetben nem tud csökkenni.
Hát és igen, most egy vagy két év, mert következő meg választási év, úgyhogy biztos, hogy a kormányzatnak is érdeke további ösztönzőkkel, ha meglévők kimerülnének, ugye tovább serkenteni ezt a piacot, úgyhogy most biztos, hogy nincs erre esély, és akkor azt mondjátok, hogy pont ezeknek köszönhetően, tehát részben a kormányzati intézkedéseknek, részben a lejáró nagy tömegű állampapírból keletkezett jövedelmeknek köszönhetően, akkor a befektetői aktivitás tovább nőhet.
Hát ugye, de rengeteg felmérés van már a piacon, ami azt mutatja, hogy az állampapírból kiáramló pénzeknek körülbelül attól függ, hogy melyik felmérést nézem, a 15 és a 25%-a között érkezhet meg az ingatlan piacra, és ez ugye az egyik elem, van még egy nagy elem, az önkéntes nyugdíjpénztárak felhasználhatósága ingatlan célra, amiben ott van, és az ingatlan célban ott van a vásárlás is, tehát most két nagy forrás is rendelkezésre áll arra, hogy mozgassa a keresleti oldalt.
Uh-huh. Jó, hát majd meglátjuk a valós számokon, hogy tényleg mennyi pénz jött. Tehát nagyon szépen köszönjük
hogy szépen.
Megnéztük ezt, és megosztottad velünk ezeket a felméréseiteket.
Köszönöm.
Szép napot, szia-szia! Sándorfi Balázzsal, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével beszélgettünk.
Megyünk tovább, egy rövid részlet következik a napköziből, aztán utána majd itt a Millás reggeliben. Heti alapozó rovatunkban egy kicsit a német választásokat vakargatjuk meg. Vajon megtalálják-e a németek a gödörből kivezető utat? Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója lesz a beszélgető partnerünk.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát a német választásokról, ami most lesz most lesz hétvégén, ugye előrehozott választás Németországban, úgy beszélünk, hogy nagyjából a papírformát várjuk, de mégis nagy az izgalom körülötte, hogy mi jön utána. Mert hogy a koalíciós partner is körvonalazódni látszik, de az nem, hogy hogyan fognak együttműködni, meg mit fognak tudni csinálni. Úgyhogy mindjárt ennek nézünk utána Tunkli Dani segítségével, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Hogy állnak a pólok? Mit mondanak az elemzők? Mennyire papírformára számítunk tényleg?
Ezt szerintem kezdjük azzal, hogy azért a közvéleménykutatások az elmúlt pár évben eléggé mellé lőttek általánosságban a világban, de hogyha elfogadjuk, hogy most jól mutatják, akkor az látható, hogy a centrista pártok, tehát a CDU, meg a SPD az, aki igazándiból esetleg koalíciót tud lépni, a második helyre viszont a populista szélső jobboldali AfD fut be a CDU után, úgyhogy mindenféleképpen érdekes, és érdekes az is, hogy a populista szélső jobboldal az lényegesen erősödött még az előző választáshoz képest, és ezzel szemben meg a zöldek érdemben veszítettek a népszerűségükből.
Ezért jó, hogy az elejére oda bígyeztetted ezt, hogy ezt a kis figyelmeztetést, hogy azért az előzetes felméréseket kezeljük a helyén, mert hogy pont ez a nagy nyomulás az AfD-nek akár még meglepetést is hozhat, vagy azért elég nagy a különbség ahhoz, hogy ahhoz baromi nagyot kéne tévedni, hogy ők fussanak be?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani szerintem, meg nem is vagyok közvéleménykutató, inkább én azt látom, hogy az elemzések alapján most ez papírformának tűnik. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy szerintem a centrista pártok, tehát tényleg a CDU meg az SPD, és talán ide vegyük a zöldeket is ebbe az esetbe, egy ilyen utolsó esélyt kaptak, vagy kapnak talán a németektől, hogy valamit produkáljanak a gazdaságban, és előre mozdítsák az országot ebből a jelenlegi közel 3 éves recessziós állapotból. Hogyha ez nem sikerül nekik, hogyha elbuknak, akkor szerintem a következő választáson már viszont izgulhatunk azon, hogy a jobboldali párt az hogy fog.
Az még jobban megerősödik. Miközben még korábban ugye a CDU többször is elmondta, hogy semmiféleképpen nem megy karöltve az AfD-vel, meg a szélsőségekkel, hát ugye ez most nem így tűnik.
Hát igazából, tehát most a CDU az ugyebár a jelenleg kormányzó SPD-vel szeretne valószínűleg koalícióba lépni. Azt minden párt egyébként elmondta, hogy a jobboldali párttal nem tervez koalícióba lépni. Aztán persze, hogy ez megvalósul, vagy igazából fordulnak ebbe, azt nem tudjuk. Hát azért politikusoknál láttunk olyat, hogy eléggé gyorsan fordulnak. Most egyelőre úgy tűnik, hogy lesz egy mandátumuk, lesz egy koalíció, ami valószínűleg a centrista pártokból áll, de ahhoz, hogy itt érdemi gazdasági változás legyen, amit értsetek úgy, hogy fiskálisan lavítsanak a németek, ami szerintem most én, mint német ősökkel rendelkező, szerintem ezt mondhatom, hogy nekünk a genetikánkban benne van a spúrság, és az, hogy nem nagyon tudunk költeni.
Igen, ez egy oxymoron volt a németeket és a lazítással, vagy a fiskális lazítást
Tehát ehhez igazából be kéne vonniuk a zöldeket is, legalább annyira meg kéne győzniük, hogy velük együtt szavazzanak egy olyan törvénybe, ami 2/3 törvény, de az is megeshet, és egyébként van nagy valószínűség, hogy nagy koalíció lesz, tehát hogy a CDU, SPD és a zöldek összeállnak egy koalícióba, és akkor igazából így ezt meg tudják valósítani. Ez azért fontos, mert benne van igazából az alkotmányban ez az úgynevezett debt brake, hogy annyit költhetnek, amennyi pénzük van kvázi a németeknek. Tehát ez a klasszikus...
A spórság intézményesítése, igen.
Igen, ez az addig nyújtózkodj, mint amíg a takarod ér, ezt nagymamám mindig elmondta nekem németül, és ez nekik benne van szépen a törvényben is, és igazából ez a baj, hogyha megnézitek azt, hogy a Covid óta hogy növekedett Olaszország, Spanyolország, Franciaország, ott egy komoly visszapattanás volt a németek meg igazándiból. A Covid után egyből azért kicsit visszapattantak, de azóta stagnálnak és recesszió környékén mozgunk.
Aha, igen.
És ez ezért van, mert hogy igazándiból kellene pénzt, egy csomó mindenre kellene pénz infrastruktúra, élénkíteni kéne a gazdaságot adócsökkentéssel, és rendbe kéne szedni igazándiból azt is, hogy mennyi pénzt költenek ők a védelmi kiadásaikra, mert azért bőven a NATO átlag alatt költenek most még mindig. Úgyhogy ehhez kellene egy nagy mandátum, valószínűleg ehhez kell egy nagy koalíció is, és itt ezen még önmagában nincsen baj, mert a németeknek történelmileg nagyon sokszor előfordult, hogy nagy koalíció legyen. Az a probléma ezzel, hogy szöszögnek, tehát hogy ez hónapokat szokott igénybe venni, hogy alkudoznak, hogy akkor a három párt az hogyan tud milyen pozíciókat felvenni egymással szembe és együtt. Úgyhogy igazából a legnagyobb veszélyt azt most jelenleg abban látjuk, hogy elszöszögnek pár hónapot, elkezdik ezeket az intézkedéseket, de hogy lehet, hogy ez idén évvégére fog csak igazándiból a gazdaságba lecsapódni, jó esetben.
Uh-huh. Igen, ez érdekes, amit mondasz, közben néztem, amit írtál abban, hogy a Merz ugye a kancellár jelölt, a CDU-CSU szövetség kancellár jelöltje szerint három csapás volt, ami a német versenyképességet ledarálta, és az egyik azok közül az, hogy az olcsó orosz gáz szankcionálása, ami a legnagyobb szerencsétlenségükre egy időben valósult meg az atomerőművek bezárásával, nyomás alá helyezte az ipari vedelmezőségét, és ugye a zöldeknek a háttérbe szorulása talán ez lehet, hogy és sok minden baj talán ez lehet a németeknél, hogy megpróbáltak nagyon progresszíven, előremutatóan elindulni egy irányba, de a világ az nem indult el ugyanabba az irányba, és ezért ennek most kifizetik, ennek megvan a böjtje.
Hát igen, szerintem nyilván a japán atomkatasztrófa az nagyon komoly, meghatározó eleme volt ennek a német atomlezárási programnak, hogy ugyebár amiatt kezdték el. Nyilván utólag könnyű okosnak lenni, én annyit fűznék ezt az el, hogy mi akkor is mondtuk, hogy ez a világ legnagyobb marhasága, mert egyébként az atom az amúgy biztonságos, és tök jól tud működni, és a német iparnak ez tényleg nagyon nagy hátrányt okozott. Az orosz gázról való levárás az viszont meg szerintem a másik irány, tehát hogy azt már rég meg kellett volna lépni és kiépíteni az útvonalakat, az alternatív útvonalakat. De ez csak egy dolog, szerintem a másik két dolog, amit mondott a kancellár jelölt, az fontosabb, hogy igazából Kína már nem a legnagyobb német exportpiac, hanem a legnagyobb versenytárs. És ez szerintem tökre tükrözi a mostani politikai szeleket. A harmadik, meg ugyebár ez a védelmi kiadás volt, hogy kell költeniük védelmi kiadásra, ez tök egyértelmű, akárcsak az elmúlt napok híreit olvasva, ez az irány, ez megkérdőjelezhetetlen. Úgyhogy pénzre lesz szükség, és ahhoz együttműködésre lesz szükség, ami azért lassú folyamat szerintem.
Lassú, ráadásul ugye a költségvetési botrány után vannak Németországban, ami így elég jelentős összeget faragott le az áthelyezés ugye ebbe az alapba is, annak az elköltése lényegében, amit úgy kiderült, hogy alkotmányellenes, és vissza kellett csinálni. Úgyhogy most itt mindenki egy kicsit idegesebb ebben a témában.
Igen, és egyébként az volt nagyon érdekes, hogyha már csak a kancellár jelölt miatt tartunk, hogy ez megfigyelhető egyébként mindig Európában is, hogy ellenzéki pozícióból sokkal nagyobbakat mondanak a politikusok, és amikor már közeledik az, hogy ők jönnek hatalomra, akkor nagyon visszafogottan nyilatkoznak, és ez látszik most azért itt is, hogy sokkal kevésbé állt bele, és például volt vele számos interjú, amit gazdasági platformok csináltak, és nem adott nagyon konkrét válaszokat, és szerintem ez az, ami egy kicsit idegesítheti a befektetőket, hogy ilyen nagy képet jól felfest, és az tök jó, hogy egyébként most már az látszik, hogy a német politikai élet végre felfogta, hogy itt baj van, és tényleg kell a gazdasággal valamit csinálni, tehát a szándék az megvan, de az, hogy ezt hogyan valósítják meg, aztán mindegyik párt egy kicsit másként látja, és ez a kicsit másként látja, ez majd a koalíciós tárgyalások időbeli elhúzódását jelent.
Na pont ezt akartam mondani, ugye, hogy az egy dolog, hogy lesz jövő hétre egy eredményünk, de ugye láttunk már több hónapig tökölös tárgyalásokat a koalícióról, erre vajon most is lehet számítani? Tehát ez már ilyen hagyományosan ilyen rágják a gittet, és mindenki próbálja érvényesíteni a saját akarát, tehát ami jó sokáig eltart, most is erre lehet számítani? Tehát valami egyáltalán valami látszata majd csak a második fél évben lehet itt a német gazdaságban az új kormánynak?
Nekem ez a vízióm, de tök jó lenne, hogyha nem lenne igazam ebben, és már mondjuk a háttéralkuk megvalósultak volna, nyilván nulla ellátásunk van innen Budapestről, de azért szerintem ennek tényleg hagyománya van, tehát a legutóbbi választás után azért egy két hónapot, három hónapot szöszöktek, úgyhogy szerintem van esély, és hogyha belegondoltak egyébként, most akkor 4 éve befixálják az elő hatalmi egyensúlyt a három párt között. Ez nyilván azért változhat a négy év során, de azért nagyjából a vonalak megmaradnak, érdemes ezen alkudozni nekik. Viszont az idő most nagyon ellenük dolgozik, és tök jó lenne, hogyha gyorsan felállnának és elkezdenek dolgozni azon, hogy lazítsanak ezen az egyébként nagyon szigorú fiskális politikájukon, mert ez amúgy nem indokolt, és hogyha megnézitek Franciaország és Franciaország, bármelyik EU-s országot, hogy ebben mi van, az, hogy lazítanak, stimulálják a gazdaságot hitelből, és ez az, ami ugyebár a németeknél nem működik, hogy nem nincsenek is egyébként eladósodva, tehát lenne tél, és azt hiszem itt van az utolsó jó alkalom, hogy ezt meglépjék.
Okay, mi lesz akkor, ez mit jelent mondjuk a DAX komponensek számára?
Valaki ránéz a DAX chartra, az nem tudja, hogy most miről beszélünk, hogyha esetleg nincs képben az aktuális hírekkel.
Ez abszolút így van, szerintem érdemes azt kihangsúlyozni. Egyébként all-time high-on volt tegnap délelőttig a DAX index, most azért volt benne tegnap este egy kis korrekció, de hogy azt érdemes látnotok, hogy a DAX index az ugye olyan nagy német vállalatokat tartalmaz jellemzően, amik globális piacra termelnek. Tehát egy SAP, az a német gazdasága, a gazdaság növekedése azért nem mozog együtt. Hát összesen 9%-ban van az indexben olyan német vállalat, ami a német piacra termel. Hogyha lejjebb megyünk, tehát ha megnézzük a közepes DAX vállalatokat, tehát az MDAX indexet, vagy az SDAX indexet, a kisebb vállalatokat, ott a korreláció megnő, és már ilyen 50-60% környékén van. Tehát szerintem itt az a lényeg, hogy olyan, tehát a DAX index csúcson léve, az, hogy csúcson van a DAX index, az nem azért van, mert a német gazdaság jól szerepel, hanem a német cégek külföldön jól teljesítenek.
Világos.
És egyébként meg a piac most elkezdte ezt árazni, tehát hogyha megnézitek a Rheinmetall árfolyamát, azért az elmúlt egy hónapban 30%-ot emelkedett, tehát látszik, hogy a piac elkezdte előre beárazni azt a forgatókönyvet, hogy igen, megnyeri a centrista pártok a választást, és utána elkezdenek stimulálni, elkezdik a hadipart fejleszteni, és ezért ment ezekbe a cégbe pénz. Tehát látszik, hogy valamennyire ez azért be van már árazva. Nekem az a egyik ilyen félelmem, hogy azzal, hogy elhúzzák ezt a koalíciós tárgyalást, ez a túlzott optimizmus is könnyen ki tud árazódni majd átmenetileg legalábbis.
Aha, világos. Na, ez egy izgalmas momentum, igen, így slusszpoénnak. Oké, nagyon szépen köszönjük, Dani.
Jó volt, köszönjük szépen.
Szép napot neked, szia.
Szép napot, sziasztok.
Tunkli Danival, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk.
Meg is írták a kedves hallgatók, hogy kiváló elemzés, Herr Tunkli.
Herr Tunkli.
Köszönjük szépen ezt.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Hát több észrevétel is van, köszönjük szépen.
Nagyon durva a német gazdaság. Mesélem és dicsekszem, hogy kipróbáltam a Revolut részvényvásárlós részét, és vettem Varta részvényt 80 centért, és délután eladtam 1,60 euróért. Tőzsdecápának éreztem. Zolikám, az vagy? Én meg egy nagy ronda mazsola a 30 évemmel nézegettem ezt már, amikor először beírtátok hetekkel ezelőtt, hogy nézzünk utána a Vartának, hogy mi van már.
Ja, igen.
Felmerült ez ennek a spekinek a lehetősége, jól úgy hagytam, és én nem csináltam, úgyhogy te cápa vagy, Zoli, ez egy nagyon jó kis ügylet volt, ügyes.
Voltak még hozzászólások. Igen. A QR kódhoz, Budapest Go-hoz, köszönjük szépen, persze nem szoktuk a Metropolt hiteles forrásnak elemezni.
A BK, véletlenül azt hittük, hogy tényleg ad megoldást ezekre a...
Igen, elkezdtük olvasni, aztán kiderült, hogy nem. Na mindegy, valóban, köszönjük szépen, elég sok hülyeség volt benne.
Az viszont nagyon jó ötlet tényleg, hogy ez egy fejlesztői kérdés, és valahogy meg lehetne csinálni talán azt, hogy amikor veszel és érvényesítesz egy ilyet, valami kód lepattanhatna a felhőből a telódra, hogy offline módban is azonosíthatóvá váljon ez a történet, tehát erre szerintem lehetne gondolni, nem biztos, hogy nem vagyok fejlesztő.
Szerintem egyébként a MÁV applikáció az így működik. Ha le van töltve, igen, a jegy, akkor az ott van a telefonodon, és onnantól kezdve szerintem offline is elérhető. Úgyhogy valami ilyesmit biztos, hogy lehet csinálni. Mondom, ez egy érdekes dolog, hogy ez felmerült, mert én nekem soha semmi problémám nem volt.
Nekem még volt vele olyan, hogy akadt, és nagyon, nagyon izzadtam, mert pont ez az eset volt, hogy kifele menet. Tehát ugye befelé érvényesített, és kifelé ugye volt egy ilyen kifele ellenőrzés, és ott ment a karikázás, a marháskodás, és nem akart előjönni, és hát ott álltam egy-két percet, amikor megjelent, és visszajött, tehát nem maradt úgy, de Igen, akkor én is átgondoltam,
aztán,
ami történik.
Aztán jött a Messengerre a párlat szakértő és közgazdász vélemény. Azért a német visszaesés ne az elmúlt néhány hétre húzzuk már fel. Hát több évtizedes leballagás van. Mindent kiszervezünk, a Mittelstand előregszik, a német utazik és élvez, otthon nem dolgozik, nem innovál, ráadásul kb. A Helmut Schmidt után nem termelt ki nagyszabású politikust. Kicsit karakán a vélemény, szerintem. Illetve természetesen azt is rakjuk ehhez hozzá, hogy nagyon divat a német gazdaságot és mindent temetni egy bizonyos fajta kommunikációs irányzatban itthon. Erre mondtuk azt korábban még a Pogival, hogy szeretnénk mi úgy bajban lenni, mint a németek. Tehát, hogy a Dani felvetette azokat a problémákat, amik most a választás előtt vannak, és hogy ez mit vetít előre többek között a...
Hát az egyén szempontjából persze, hogy szeretnénk olyan bajba lenni, de azért a gazdaságuk tekintetében nem biztos, hogy nagyon szeretnénk mi olyan bajba lenni, hogy ott is azért...
Hát az most kiderült, hogyha összekaparják magukat, és lehet, hogy az igaz lesz, amit mondott a kedves hallgató, hogy majd a Trump miatt ugye összezárnak, és elkezdenek költeni, és egység alakul ki. Elképzelhető.
Hát lehetséges, minden esetre azért tennivaló van bőven, és egyáltalán nem egyszerű a helyzet. Úgyhogy ezért fogjuk...
Itt van a Czoller Andi, és felhúzta a szájáig a garbót. Miért?
Mit tudom én? Ja. Csinosabb
nem
legyek.
A garbón keresztül a... Miért?
Hát
attól csinosabb vagy, hogy behúzod a nyakat?
Nem, persze. Hanem ezt hát rendesen most a helyén hajtani ahhoz, hogy ez normálisan itt így.
Igen. Na. Nagyon
ja, értem.
Hát nem lehet csak úgy híreket mondani.
Ja, ilyen. Ja, azt nem lehet. Ez így van.
Úgyhogy
melegen tartom a torkon.
Na, akkor így mi jön most? Az jön most.
Ugye,
na,
az viszont,
na, ezt már értem. Tehát végre egy racionális magyarázat erre az egészre. Nem csak a divat.
Formájban is lepattannak a fűtőpárnák, és akkor mehet a melegítés, a verseny. Hát így van itt is. A hírszerkesztő
bebugyolálja
a torkát, és egyszer csak páf jön, és élesbe tolja nektek. Ez lesz egyébként most is. Utána pedig visszajövünk, és folytatjuk a millás
állampapírhozamok, piacok, Plesinger Gyulával megnézzük, hogy ő mit szól a jelenlegi helyzethez itthon, és itt a szűk környezetünkben.